Tehát a Proxima Centauri a naphoz legközelebbi csillag, mindössze 4,1 fényévre van, ez azért még mindig 40 ezer milliárd kilométer távolság, de mégis ő a legközelebbi csillag. Magyarországról azért nem látható, mert túl délen van ez a Centaurus csillagképernek, csak egy nagyon kis része látható az ángból, tehát ez a déli égbolton foglal helyet, de onnan sem látható szabad szemmel, például csak távcsövekkel, mert hiába ez a legközelebbi csillag a naphoz, ez egy törpe csillag, a fénye az mindössze ezred része a napénak, tehát nem is látszik szabad szemmel, ezért is hívjuk vörös törpe csillagnak, mert nagyon kevés fényt bocsájt ki, de hát az már elég régóta tudott, hogy ez a különleges helyzete, még ha az égbolton elfoglalt mondjuk fényesség vagy látszó fényesség az abszolút nem különleges. Most ebből, hogy ilyen jóval kisebb, kevesebb energiát bocsájt ki, jóval hűvösebb is, ugye a nap 5600 fokos felszíni hőmérséklete helyett csak 2800 fok a felszíni hőmérséklete, emiatt az a életzóna, ahol mi azt feltételezzük, hogy lakható bolygók vannak, ahol folyékony lehet a víz, tehát ahol annyi sugárzást kap a bolygó, hogy a víz az nem fagy meg, hanem folyékony állapotban létezhet, ez ehhez a csillaghoz jóval-jóval közelebb van, mint ami itt a napnál a naprendszerben tapasztalható.
Egyrészt számít itt a nap melege, másrészt azt hiszem, hogy a sugárzás is egy fontos tényező, hogy megvan-e ennek a Proxima B nevű bolygónak, amely ebben az életövben található, az a mágneses mezeje és légköre, amely ezt a sugárzást el tudja esetleg hárítani. Vagy hogyha ez a sugárzás adott, mellette az élet létezhet-e ezen a bolygón, azt hiszem talán ezek a legfontosabb kérdések.
Igen, ugye maga a távolság az mindössze 7 millió kilométer, a csillagtól, ez ugye 5%-a a napföld távolságnak, tehát jóval közelebb van. Ez viszont felveti azt a problémát, hogy bizony ez a vörös tört, a Proxima Centauri is, mi mondjuk, hogy egy aktív csillag, tehát hogy a napon időnként vannak napkitörések, úgy ezen a csillagon is vannak kitörések, és mivel itt jóval közelebb van ez a bolygó, ezért ezt jóval erősebben kapja meg, ugye milyen nagy távolság miatt már azért szétoszlik, legyengülnek ezek a kitörések, ugye, de még így is a teljesen biztonságos élethez nagyon-nagyon fontos, hogy van egy mágneses terünk, van egy légkörünk, és akkor ugye a kitöréseket eltérítve a sarki fények jönnek létre a Föld mágneses tere által. Azon kívül, hogy jelen pillanatban a bolygó létezéséről tudunk, azt tudjuk megmondani, hogy 11 nap alatt kerülünk meg a csillagát, és hogy jó távolságban van, és hogy ez egy picit valószínűleg azért nehezebb, mint a Föld, ezen kívül még semmit nem tudunk róla. Azt, hogy ezekkel a védőmechanizmusokkal, mint a Föld például, rendelkezik-e, azok még a miénknél is sokkal fontosabb. Szóval a hírek ellenére inkább csak ezt egy lehetőségnek említeném még mindig, hogy itt van egy nagyon jó jelölt arra, hogy esetleg egy életet hordozó bolygó legyen. Amineket már találtak, itt az abszolút non plus ultra, vagy a bónusz, az, hogy ez a legközelebbi csillag a Földhöz.
Hogyan képzeljük el ezeket a vizsgálatokat? Távcsövekkel úgy tudom, nem látható ez az égitest. Mégis akkor milyen eszközökkel tudnak róla információt szerezni a tudósok?
Hangsúlyozik, hogy a bolygót nem fotózták le, tehát mint amit még csak nem is láttuk, nem hogy esetleg valamiféle következtetés a légkörére le tudnánk vonni. Egy eléggé különleges módszerrel a csillag imbolygásából határozták meg, hogy ez a bolygó létezik, és elég hosszú időbe is telt, még ezt meghatározták. Hiszen ugye amikor azt mondjuk, például a Föld esetében, hogy mi keringünk a nap körül, akkor ugye ez nem pontosan ezt akarja, a közös tömegközéppont körül keringünk, de ami a nagy tömegarányok miatt valahol a nap belsejében van, de nem pont a közepén. Emiatt, ahogy mi keringünk a nap körül, a nap is egy picit imbolyog, mint egy ilyen nem középen átszúrt tengely körül. És ez a csillag is ezt csinálja a bolygója miatt, hogy ő is egy kicsit imbolyog egy ilyen képzeletbeli pont körül, és nyilván azzal a keringési idővel, ahogy a bolygó kering körülötte, ez a csillag is ezt az imbolygás közepette, hol közeledik felénk, hol távolodik tőlünk egy ilyen 11 napos periódussal. És ezt a csillagnak a hozzánk való közeledését és távolodását mutatták most ki ezzel a periódussal, és kizárva mindenféle más lehetőséget, kellett figyelni párhuzamosan egyébként más távcsövekhez, ezeket a kitöréseket, a csillagnak az aktivitásából adódó hamis jeleket is le kellett vonni ezekből a megfigyelésekből, és így sikerült megtalálni ezt a 11 napos periódusú imbolygását a csillagnak.
Nem tudom, hogy hol tart a technikai fejlődés, mikorra várhatók olyan űrtávcsövek, amelyek észlelni tudják ezt a bolygót. Az űrutazás a legközelebbi naprendszerhez talán egy sci-fibe illő történet. Úgy tudom, hogy a Föld-Hold távolság az valamivel több, mint egy fénymásodperc, tehát ilyen távolságra jutott el eddig ember, míg azt már említette, hogy a Proxima Centauri vörös törpe pedig 4,5 fényévnyire található ide, tehát elképzelhető-e, hogy valamilyen kis űrhajót, vagy esetleg emberi utazást tervezzünk a legközelebbi naprendszerbe.
Nézzünk szembe a realitásokkal, ma még ez abszolút a utópia és a fantazmagória körébe tartozik azt, hogy itt akár még a legközelebbi csillaghoz is emberrel eljussunk. Ugye egy ilyen utazás a mai technológiával több tízezer évbe telne. Tehát ez teljesen kizárt, és ugyan vannak és most is felbukkantak különböző alternatív elképzelések, akár csak ember nélkül űrszondának, űrhajónak a gyors odajuttatására is, de én úgy vélem, hogy ezek még mindig egy olyan science fiction kategória, mint akár 50 vagy 100 évvel ezelőtt, ami ötletek felmerültek. Persze ma már a technológiánk javult, de ebben a témában azért komoly előrelépés nincs. Tehát én itt csillagászként mindenképpen azt hangsúlyoznám, hogy itt a Földről történő, a földi műszerekkel, távcsövekkel, űrtávcsövekkel, ugye a Föld körkeringő űrtávcsövekkel való megfigyelésnek lesz ez egy nagyon-nagyon jó és elsődleges célpontja, hiszen a kis távolság miatt mégiscsak ezt fogjuk tudni a legjobban megfigyelni, ezt fogjuk tudni a legrészletesebben felnagyítani úgymond majd a teleszkópjainkkal, de még nem is igazán a maiakkal, tehát azokkal is még egy nagyon-nagyon kemény dió, nem véletlen, hogy nincs is róla képünk, de pont ezek miatt a felfedezések miatt, amik az elmúlt 5-10 évben elharapóztak, ugye más csillagok körüli bolygók miatt, ez elég motivációt jelentett ahhoz, hogy meginduljanak olyan, egyébként ilyen 1 milliárd dollár körül kostáló beruházások, hogy olyan teleszkópokat építsünk magunknak, amelyek jelentősen meghaladják a mostaniak méretét és teljesítményét, és ezekkel úgy talán a 2020-as években, azok második felében ezek a planéták már közvetlenül vizsgálhatóak lesznek. Légkörük, felszínének esetleg az összetétele, kitalálhatjuk, hogy akkor van-e rajta mágneses tér, nagyon forradalmi időszak lesz, de ez még előttünk van. Most ezeket a planétákat még más közeli csillagok körül is mostanában keresik, mint megfigyelési célpontok. Aztán az utazás az majd csak sok-sok távoli generáció múlva merülhet fel esetleg.
Bár én úgy tudom, hogy áprilisban bejelentettek egy kísérleti projektet, ami körülbelül 100 millió dolláros projekt lenne, hogy egy miniatűr lézerhajtású űrhajót építenének, ami akár 20 év alatt is eljuthatna a legközelebbi csillagokhoz. Nem tudom, hogy ez mennyire reális, vagy inkább csak milliárdosok játéka.
Én az utóbbira szavaznék, ez körülbelül ugyanaz a kategória, mint hogy majd elviszünk Marsra embereket, de ott hagyjuk őket, jó lesz ott nekik, lakjanak ott. Tehát én úgy vélem, hogy ezek ilyen PR fogások, amivel magálemberek, vállalkozások, cégek bekerülhetnek a médiába, leírhatják a nevüket mindjárt pénz nélkül, és ez jó publicitást ad. Érdekes ötletek, lehet, hogy egyszer valamelyik meg fog valósulni, de ez most nagyon nem tűnik reálisnak. Ugye az, hogy 20 év alatt odaérjen, ez azt jelenti, hogy azért egy nagyon nagy sebességet kell elérnie. És azért a világ űr, bár üres, de azért nem teljesen. Van benne por, vannak benne gázok, van benne sok minden, például ez alatt az út alatt is. És egyszerűen egy eszközt, ha ilyen nagy sebességre felgyorsítunk, ez a legnagyobb problémánk, hogy gyorsíthatnánk nagyon sokáig, de találkozása egy akármilyen pici porszemmel, ilyen nagy sebesség mellett az olyan ütközést, az energiái ütközést jelent, ami a űreszközünknek az azonnali megsemmisülését eredményezi. Főleg ez a baj a nagy sebességű utazásainkkal, hogyha valami szembe jön, amit nem tudunk előzetesen felmérni, mert ilyen részletesen még a közvetlen környezetünket se ismerjük porszemre lebontva, hogy akkor ott vége az egész akciónak.
Tehát itt nem valami nagyobb égitestről, bolygóról, vagy aszteroidáról, vagy bármilyenről kell gondolkoznunk, hanem egy egészen apró dologról, ami igen, szintén felforrósíthatja, vagy megsemmisítheti az űreszközt.
Igen, igen, hát ugye gondoljunk csak a hullócsillagokra, ha már augusztus van, ugye bármilyen furcsa, azok is apró pici porszemek, amelyek 100 kilométer magasan felizzanak. 100 kilométerről egy porszem hogy tud ekkora energiát leadni? Hát úgy, hogy iszonyatosan nagy sebessége van, és ez valójában ez csak emberi léptékkel nagy. Ahhoz képest, amit a ilyen űrhajót föl kéne gyorsítanunk, ahhoz képest ezek elenyésző sebessége, hogy a légkörünkben ezek a porszemek ilyen fényesen felvillanak. Na most egy még ennél nagyobb sebességnél egy ilyen porszem beleütközik egy 100 kilós vagy egy 1 tonnás űrszondába, hát mintha bombát robbantanánk rajta. Ez a legfőbb probléma, hogy útközben ez találkozik más törmelékekkel, természetes eredeti törmelékekkel, és azok szétrombolják az űrhajót.